ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Úrunk, hétről hétre, alkalomról alkalomra tényleg csak az a vágyunk, hogy ne szóljon igét hiába. Olyan sok szó feleslegesen elhagyja az ajkunkat nap, mint nap. Sokszor ezekkel a szavakkal bántunk, sértünk, kritizálunk, de Urunk, add, hogy ezek a szavak építőek lehessenek. Hogy tudjunk gyengéden simogatni szavainkkal, hogy lehessen bátorítás, olykor intés, és add, Urunk, hogy ma a Te ígéd, amikor szól, akkor mindenki azt kaphassa, amire igazán szüksége van. Mert olyan gyengéd szeretettel szólsz hozzánk, kérünk azért, hogy igéd ne szóljon hiába, és Te készítsd szívünket, lelkünket arra, hogy megértsük igéd üzenetét. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, s amelyet megírva találunk Zakariás próféta könyvének 3. fejezetében, az 7. verset a következőképpen. Azután megmutatta nekem Josua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, sátán. Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Josua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt, tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. És így figyelmeztette az Úr angyala Josuát. Ezt mondja a seregek ura, ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor itt élkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj, kelj. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, beléptünk a bőti időszakba, és mától 6 héten át bőtben leszünk, hangolódunk a nagy hétre, Jézus Krisztus szenvedésére, és ez a bőti időszak segít bennünket az elcsendesedésben, az élet végig gondolásában, és Jézus az emberért történő szenvedésének, halálának a megértésében. Azonban a világban teljesen mást értenek a bőjt alatt, mint amit az egyházban. Sokan azt gondolják, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, sokan azt gondolják, hogy a bőjt elsősorban étkezési szokás megváltoztatása, ételekről való lemondás, vagy bizonyos ételek megvonása, a szervezet káros anyagok bevitelétől való megtisztítása. Ezzel szemben az egyházban a lelki dolgokra való figyelés, dolgokról való lemondás annak érdekében, hogy több időt szenteljen az ember az Isten igének az olvasására, az Istennel való közösségre, imádságra. Tehetjük fel a kérdést, hogy mi a böjt, azaz milyen a helyes böjt? Lemondás, fogyókúra, tisztulás, elcsendesedés, igeolvasás, imádság? Mi a böjt? Olyan nagy a kontraszt, ahogy a világ viszonyul a böjthöz, és ahogyan a Krisztusban hívő ember viszonyul hozzá. Ebben a materialista világban pedig azt gondolják, a böjt, a szervezet megtisztítása, az étrenddel történő alak formálása, a test és a lélek harmóniába kerülése, ezek mind téves szemléletek, mert a Biblia nem ilyenekről beszél. A hívő ember Jézus szenvedésére helyezi a tekintetét, és kíséri ezt az elmélyülést, elmélkedést, magunkba szállást, némelyek életében a böjtnek valamilyen formája is. A böjt fókuszában, és itt kell a hangsúlyt, erre kell helyezni a hangsúlyt, a böjt fókuszában mindig a Krisztusra figyelés van. Ahogy Jézus a pusztában, ahogy olvashattuk itt a lekcióban, ugye Jézus elvonult a pusztába, ahogy Jézus a pusztában az atyával töltött időt, és nem engedte, hogy bármi is elvonja a figyelmét, bármi miatt ez az együtt töltött idő közösség megbontsa a vele való közösséget. Ahogy abban a böjtben Jézus közösségben volt az atyával, úgy napjainkban ebben a böjtben közösségünk lehet Jézus Krisztussal. Vele tölthetünk még több időt, kizárva minden körülményt. Nekünk nem kell elvonulni a pusztába, bár Magyarországon is van puszta, az Alföld, a Nagy Alföld, a Kis Alföld, de nem olyan jellegű puszta, mint ami Jézus idejében volt. Nekünk nem kell elvonulni a pusztába, de törekedhetünk arra, hogy minél több tényezőt kizárjunk az életünkből, ami a vele való közösséget megbonthatja. És ilyen értelemben a böjt tulajdonképpen nem más, mint valamiről való lemondás. Kinek miről kell éppen lemondania? Vannak, akik a 0-24 órájában esetleg lehet, hogy számítógépeznek. Na de nem a munkájukból való okból, hanem másokból. És lehetne sorolni számtalan ilyen példát. A böjt az mindig ahhoz segít, hogy több időt szenteljek Jézusnak. Tudjátok, a böjti időszak az rákészülés, az ráhangolódás, tekintett felemelés a nagy hét eseményeire. És tudjátok, olyan ez, mint amikor arra a jeles napra, rendkívüli eseményre, az esküvő pillanatára készül az ember. És az előttel való napon, órákban mindig előkészít, az öltözkedésre nagy hangsúlyt fektetve szépen magára ölti azt a gyönyörű ruhát. Nem lehet csak úgy csapzottan beesni, legalábbis hát az esetek többségében. Én is emlékszem, hogy bár a feleségem azt mondja, hogy most nagyon ápolatlan vagyok, de akkor nagyon ápoltan igyekeztem megjelenni az esküvőn. A feleségem már akkor is gyönyörű volt, most meg aztán mellettem végképp kivirult. De nem beesik az ember, hanem ráhangolódik. Ahogy itt láthatjuk is a képeken, bal oldalon ott a hölgyek, a menyasszony, ahogy ráhangolódik, jobb oldalon pedig, ahogy a férfiak, ahogy egy édesanyja segít a fiának, ahogy láthatjuk itt a jobb felső sarokban, vannak, akik fölismerik. Ráhangolódik. Igen, az esküvő pillanatára is készül az ember. Hangsúlyt helyez arra, hogy minden rendben legyen. És nem lehet csak úgy csapzottan beesni, rá kell hangolódni. Tudjátok, valami ilyesmi a böjt. Nagy hétre nem lehet csak úgy beesni, hanem elcsendesedéssel lehet készülni arra a rendkívüli eseményre. Valaki egyszer, egy lelkipásztor azt mondta, aki pszichológiával is foglalkozott, Azt mondta, hogy nagyon fontos a bemosakodás és a kimosakodás. Tulajdonképpen a böjt az egy bemosakodás. Bemosakodom a nagy hétre, a nagy hétnek az eseményeire, mely a virágvasárnappal kezdődik, és aztán ismerik a nagy hét eseményeit. Nagy hétre nem lehet tehát csak úgy beesni, hanem elcsendesedéssel lehet készülni arra a rendkívüli eseményre, és így készülünk mi is a mától kezdődő böjti időszakra, arra a rendkívüli eseményre, hogy Jézus Krisztus értünk szenvedett és helyettünk halt meg. Hogy ennek óriási jelentősége van. És nagyon bízom abban, hogy a gyülekezet életében is, a drága testvérek életében is jelentősége van annak, hogy Jézus érted meg, értem szenvedett, és érted meg, helyettem halt meg. Tekintetünket szegezzük tehát erre a Jézusra. És böjti időszakunk kezdetén Zakariás könyvéből olvashattam fel az igét. Elöljáróban annyit érdemes tudni Zakariásról, Zakariás prófétáról, hogy Krisztus előtt 519-ben kezdte meg a prófétai működését, Dárius királynak az idején. Haggeus próféta volt a kortársa. Zakariás a babiloni fogságot követően a hazatérés utáni helyreállítás időszakában a korábban lerombolt templom felépítése idején működött. Zakariás tanítása, proféciái bátorítóak voltak, reményteljes, derűs állapotot tükröztek. Hitte, hogy jó időszak fog következni népére a béke és a jólét korszaka, amikor a város, amelyben ömlött a vér, hiszen Babilónia királya, Nebukadnezár vagy Nebukodonozor, az erőszakos bevonulása, rombolása, véres harcai, a zsidók egy részének az elhurcolása, nyomait még mindig hordozta Jeruzsálem városa az ország. Zakariás a reménység prófétája volt, hogy Isten helyreállít mindent, ahogy olvashatjuk a 8. fejezetben, hadd idézzem, a város terei megtelnek fiúkkal és lányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. És tudjátok, megpróbálom elérzékenyülés nélkül elmondani, de tudjátok, nem tudom nem megtenni, hogy valamilyen módon ne hozzam párhuzamba azt az állapotot Zakariás idejéből, ahogy Nebukadnezár vagy Nebukodonozor lerohanta Jeruzsálemet, lerombolta a várost, lerombolta a templomot. Ne hozzam párhuzamba azt az állapotot, ami akkor volt, azzal az állapottal, amit ma láthatunk és tapasztalhatunk Ukrajnában. Nem ugyanarról van szó, nem ugyanarról a helyzetről, de mégis az említés szintjén szavakba kell öltenünk azt a fájdalmat, amit emberek, fiúk és lányok, gyermekes családok és idősek átélnek. Az a reménységünk, hogy azok az állapotok, amik ott vannak, minél hamarabb megszűnnek, hogy az a rengeteg ártatlan vér, civilek élete, családok sorsa jobbra forduljon, és helyreállított városok terei újra megtelnek fiúkkal és lányokkal, akik vigadozva játszanak, és béke lesz. Mert számunkra ez az ige, ez olyan nagy jelentőségű, és ebben az igében vannak proféciai elemek is. Ahogy Zakariás meghirdette azt a csodálatos örömhírt, hogy a város terei megtelnek fiúkkal és lányokkal, mert gondoljatok bele, hogy Jeruzsálemet, azt a várost, amikor lerombolták, akkor elhagyatott volt. A városoknak a romjai, épületeknek a romjai hordozták Nebukadnezár kezei nyomát. És az a reménység hangzik abban az időben Zakariáson keresztül, a város terei megtelnek fiúkkal és lányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ahogy itt ukrán városok képeit látjuk, ma nem ilyenek. Ma le lettek rombolva, embereket, családokat űztek el. Igen. Nagy volt az akkori emberekben a várakozás ezután, a béke és jólét után. És Zakariás ennek volt a követe Krisztus előtt 519-ben. reményt, életet, derűt hozni az elkeseredett nép életébe. És tudjátok, ma ugyanerre van szükség. Ugyanerre. Erre itt Magyarországon, erre itt Ukrajnában, Oroszországban, Irakban, Iránban is lehetne sorolni, mert meg annyi békétlen hely van ezen a földön. És ma sem változott semmi, mert ezután ugyanúgy vágyakozik az ember. Ahogy akkor vágyakozott a békesség után, ma is ugyanez a békesség az, ami meghatározhatja az emberek életét, és ugyanígy ma is vágyakoznak emberek a békesség után. De nem csak globális, hanem tudjátok, lokális háborúk is zajlanak, hiszen ahogy a világban látjuk és halljuk a fegyverek ropogását, a segélykiáltásokat, a veszteségeket, úgy látjuk és halljuk a szívekben, családok életében a szavak ropogását, a segélykiáltásokat, a családi tragédiákat, a gyermekek, férjek, feleségek veszteségeit, a bántásokat, a drámákat és a tragédiákat. Globális háború és a szívek háborúja mind-mind ott vannak. És a feleségem elmondta, most egy egyeztetésről jöttem, ahol a német püspök, a bajor püspök is részt vett, és be kellett számolni azokról a dolgokról, eseményekről, amelyeket ott a határon tapasztalunk. Tegnap is kint voltam, és dráma. Dráma. Higgyétek el. Amikor jön egy állapotos édesanyja, és ott szül meg a földön, mert nem érnek be a kórházba, éppen, hogy elérik a határt. Dráma, hogy életerős, hadrafogható férfiakat ott kell hagyni a határ túloldalán, és jönnek zokogva a gyermekek, mert szétszakítják egymást. Igen, ez a háború dúl. Dúl a háború a világban, és dúl a háború a szívekben egyaránt. És sajnos ki kell mondani, hogy a világban tapasztalható háborúskodásokat nem lehet megakadályozni. Mert mindig lesznek olyanok, akik nagyobb hatalomra törnek, akik a dicsőség babérjait szeretnék learatni, akik hatalmukat fitoktatják, érdekek mentén politizálnak, melyek aztán háborúskodásba torkolnak. Mondhatjuk azt, hogy a háború elkerülhetetlen, mert ilyen az emberi természet. És mióta világ a világ, mindig voltak és mindig lesznek háborúk. Csak éppen mindig más-más helyen. Hol Afrikában, hol Amerikában, hol Ázsiában, hol Európában. Azonban a szívekben dúló háborúk megszüntethetők. Amikor oda lehet lépni ott a határon egy elkeseredett kisgyermekhez, amikor a vigasztalás evangéliumát lehet számukra hirdetni, nem tudunk begyógyítani sebeket. Talán nem is tudunk, nem ez a feladatunk. De a vigasztalás evangéliumát lehet nekik hirdetni. Világbéke nem lesz, mert gonosz ez a világ, de az emberi szívekben lehet béke, mely kihat a családok életére, házasságokra, munkára, kapcsolatokra, az egész emberi életre. Ézsaiás könyvében azt olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus tud békességet adni, olyan békességet, ami emberileg elképzelhetetlen. Ézsaiás könyvének 11. fejezetében ez a messiásra való előremutatás. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Béke, ami higgyétek el, hogy hatalmas kincs a béke. És talán most kezdjük el értékelni igazán, hogy micsoda kincs a béke. Most. Mert talán eddig olyan távoli országokban voltak, dúltak háborúk. Nem éreztük a bőrünkön, de most egyre inkább. És felértékelődik számunkra a béke. Jézus azt ígérte, hogy ő a békesség fejedelme. Az ő békessége teljesen más, mint amiről a világ beszél. Másként hat az ember életére. Ahogy olvashatjuk János evangéliumában, Jézus azt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjem. Értitek ezt a különbséget? Azért úgy elgondolkodtam, és ne értsétek félre, én nem akarok politizálni, nem akarok én állást foglalni egyik vagy másik irányba. De azért úgy elgondolkodtam azon a bejelentésen, és remélem, hogy senkit nem bántok meg. Azért úgy elgondolkodtam azon a bejelentésen, amikor Putyin azt mondja, hogy békemissziót indít Ukrajnába. Ez a béke? Na látjátok, erről beszél Jézus, hogy de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Nem úgy adom nektek. Mert mást ért a világ a béke alatt, és mást ért Jézus a béke alatt. Ahogy a böjtnél is, mást ért a világ a böjt alatt, és mást ért az egyház a böjt alatt. Jézus azt mondja, hogy én nem úgy adom nektek, hogy a világ. És lehet azt mondani, hogy békemissziót hirdet, és Putyin ezzel elindít egy háborút, de ez nem békemisszió. Ez hazugság. Ez hazugság. Mert tudjátok, fegyverrel nem lehet békét teremteni. Jézus mondja, aki kardot ránt, karddal vészel. Nem lehet. Teljesen más az a béke, amiről Jézus beszél. De egy másik történetet, példát hadd meséljek nektek. Jézust, amikor elfogják, felfegyverkezett katonák, gondoljatok bele, Jézus ott van egy szál köntösbe, a Gecsemáné kertjében. Jön Júdás, jönnek a farizeusok, az írástudók, a papok, jönnek a katonák, a római katonák felfegyverkezve, mert hát Jézussal szemben így kell felvonulni, nem? Jönnek felfegyverkezve, Júdás csókkal elárulja Jézust, fogják a katonák, bilincsbe verik, aztán egy tanítvány kirántja a kardot és levágja az egyiknek a fülét. És Jézus meggyógyítja. Még van arra ideje, miközben bilincsbe verik és éppen verik, van arra Jézusnak ideje, hogy odahajoljon ahhoz a szolgához és meggyógyítsa. Miért? Mert ő másképpen teremt békét, ő nem karddal. Nekünk hívő embereknek imádkoznunk kell békért. Jézus azt mondja, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ. És tudjátok, a sátán, mert ebben a zakariási történetben azt olvassuk, a sátán mindig békétlenséget ad, mindig békétlenséget szít, munkál, Jézus pedig mindig békességet kínál. A kérdés, hogy elfogadjuk-e? Olyan érdekes, ha Zakariás és Haggeus könyvét elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy emberek olyan gyorsan elfelejtik, hogy mit adott és mit adhat Isten. Nem? Olyan gyorsan el tudjuk felejteni, hogy honnan jöttünk. Olyan gyorsan. Meg hogy mennyi mindent kaptunk Istentől. Azt olvassuk a 7. fejezetben, hadd idézzem a 11-től a 14. versig, de ők nem akartak figyelni, sőt, lázadozva hátat fordítottak és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt keményé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a seregek ura küldött lelke által a régebbi proféták útján. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a seregek ura. Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a seregek ura, én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak. Szétszórtam őket olyan népek közé, amelyeket nem ismertek, az ország pedig pusztán maradt utánuk. Senki sem járt arra. Így tették pusztává a gyönyörű országot. Tudjátok, ilyen gyorsan el lehet felejteni, és ilyen gyorsan hátat tud fordítani az ember Istennek, és tudja elfelejteni azt, hogy akkor volt igazi béke az országban és az emberek életében, akkor volt áldás, mikor Isten igéjét komolyan vették, életükbe, mindennapjaikba átültették, és élték az Úrral való járást. És ezt olyan gyorsan elfelejtették. Akkor virágzott fel az országuk, Izrael, mikor az Úrra tekintettek, és akkor tették pusztává, mikor levették a tekintetüket Istenről. Ez ugyanez a történet az Új Szövetségben megtalálható, amikor Jézus kihívja Pétert a csónakból, és azt mondja, hogy gyere, jöjj a vízen. Na azon a racionalista emberek azt mondják, ez mese. Mi még azt mondjuk, hogy Jézussal minden lehetséges. És Jézus azt mondja, hogy szállj ki a számodra biztonságot adó csónakból. Hagyd ott, és jöjj. És amikor Péter a tekintetét Jézuson tartja, akkor jár a vízen. Amikor Péter leveszi a tekintetét Jézusról, azonnal elkezd süllyedni. Igen, valahogy ezt élt át Izrael. Amikor a tekintetét Istenre helyezte, akkor felemelkedett az ország erkölcsileg is, szellemileg is, morálisan, minden szempontból, gazdaságilag. És amikor levette a tekintetét az Úrról, akkor elkezdett mélyrepülésbe zuhanni a társadalom, erkölcsileg, gazdaságilag, morálisan, lelkileg, szellemileg. A személyes életekben is annyira tapasztalható, amikor valaki összeköti az életét Jézussal, akkor kivirágzik az élete. Ragyog attól a belső békességtől, a megbocsátástól, a szeretettől, vonzóvá válik az élete. És azt is lehet tapasztalni, hogy hányak élete válik pusztává, gondolva erre az igére, hányak életét teszi tönkre a békétlenség, a bűn, a Krisztus iránti engedetlenség, és az az élet, mely gyönyörű lehetne, de lesz pusztává, lesz élettelenné. Izrael, Haggeus és Zakariás idejében ezért lett pusztává lelkileg, aztán a lelki pusztaság fizikai pusztaságot is előidézett. Haggeus könyvéből tudjuk, hogy kitűnő házak épültek, nagyon drága épületek, minden jól ment, ahogy szokták mondani, jól ment a szekér, és sajnos a gazdaságban, a jólétben megfeledkeztek az Úrról és a templomról. Nem ismerős ez, drága testvérek, a történelem nem ismétli újra és újra és újra önmagát. Hogy amikor jól megy a szekér, akkor nincsen szükség Istenre, mert mindent megtehetek és mindent megvehetek. De amikor nyomorúságok vannak, akkor a nyomorúság hogy oda tud szorítani bennünket Istenhez? Az idősek emlékeznek. A kommunizmusban, amikor leginkább tiltották a templomba a járást, tele volt az evangélikus nagy templom. Tele volt az evangélikus nagy templom. 2-3-4 ezer ember ült a templomban. És ma jólét van. Ma jólét van. Ma mindent megvehetünk, és mindent megtehetünk. És örülünk, hogyha néhány száz ember eljön az evangélikus nagy templomba. És amikor statisztikákat állítunk föl, és elmondjuk, hogy kb. 3-400-an járnak egy istentiszteletre, akkor vannak helyek, városok, települések, akik azt mondják, hogy milyen jó. 3-4-500 ember esetleg egy-egy istentiszteleten. Mekkora dolog. És akkor elmondja az ember, hogy 3-4 ezer fős templomba, akkor eltörpül ez a szám. Igen. Amikor jólét van, akkor azt gondolja az ember, hogy mindent megtehet. És amikor nyomorúság van, akkor a nyomorúság valahogy odaszorítja az embert az Úrhoz. Megfeledkeztek az Úrról, és a templomról az izraeliek. És ez abban is látszott, hogy kezdték ugyanazokat a bűnöket elkövetni, amiket korábban atyáik is, akik a babiloni fogság idején pontosan azok miatt kellett, hogy szenvedjenek. Zakariáson keresztül óvja az Úr ezektől, de nem hallgatnak rá, hogy itt olvashattuk. Nem hallgatnak rá. De ők nem akartak figyelni, sőt, lázadozva hátat fordítottak és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Ilyen az ember. Ilyen az ember. És lehet tudatosan nem meghallani Isten igéjét, lehet azt tenni, hogy egyik fülünkön be, a másikon ki. Lehet ilyet. De azért súlyos árat fog fizetni az ember. Isten arra bátorít bennünket, ahogy olvashatjuk Ézsaiás 28-ban, figyeljetek, halljátok meg szavamat, ügyeljetek, halljátok meg beszédemet. Vagy a zsidókhoz írott levélben, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Isten újra és újra figyelmezteti az embert. Újra és újra. De olyan sokszor elfelejtünk dolgokat. Újra és újra figyelmeztet, újra és újra megszabadít, újra és újra megbocsát, de valahogy olyanok leszünk, vagy olyanok vagyunk, mint amit látunk ebben a kis videóban, nézzük csak meg. Milyenek vagyunk mi emberek? Figyeljetek, drága testvérek, mi vagyunk ezek a kis báránykák? Figyeljetek! Beleszorulunk a bűn szorításába. Nem ilyenek vagyunk mi is. Nem ilyenek vagyunk. Ő szól, bátorít, megszabadít, megbocsát, aztán újra és újra elbukunk, mert elfelejtjük, hogy mennyi mindent bocsátott meg és hányszor. Drága gyülekezet, a bőti időszak segít elcsendesedni. Segít végig gondolni az életünket, azt a sok háborút, amit vívunk a szívünkben, a családjainkban, a kapcsolatainkban. Ő szeretne békességet adni, szeretné, hogyha az ő útján járnánk, ha azt szerint élnénk. Isten nem a teljesítményünk szerint ítél bennünket, hanem azt szerint, hogy a benne való hitünkből és az iránta való engedelmességünkből milyen és mennyi tett fakad. Milyen és mennyi tett fakad. Ennek forrása pedig egyedül a kegyelem. És erre szeretném most a fókuszt állítani Jézus Krisztus kegyelmére. Ebből a kegyelemből élhetünk. Nap mint nap. Bárki másból szeretne élni, az nem ad bocsánatot, nem ad békességet és nem ad üdvösséget. Nem reménykedhetünk semmi és senki másban, egyedül Jézus Krisztusban, aki értünk is szenvedett, ahogy az elején említettem, és aki helyettünk is meghalt. Végezetül, drága testvérek, hogy mennyire nem érdem szerint jár az üdvösség, hanem valóban kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, ahogy olvashatjuk Efezusi levél 2. fejezetében, ott a 8. versben, kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és ez nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka ez. Tekintsük meg ezt a kis videót befejezésül, ahol Jézus Krisztusnak a helyettes áldozata, ami előtérbe kerül, és a bőjt mindig emlékeztessen bennünket erre a kis videóra. Feliratos a videó, igyekezzünk gyorsan olvasni, mert gyorsan beszélnek benne angolul, de nézzük meg, tekintsük meg ezt a videót.
Next file, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there.
I tried to live a good life.
Well, let's see how good. This way. Next. smile, please.
Okay, I admit it. I did a lot of bad things.
Yes, I see.
But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park.
Mm-hmm.
That should balance out, right?
Let's find out. This way.
That should have balanced out, right? It should have balanced out.
Next. File, please. Impressive.
Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more.
Mm-hmm. And is this your subscription?
I only read the articles. I only read the articles!
Next.
My mom goes to church.
Was baptized as a baby?
Take American Express, right?
Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him.
Hey, wait a minute. That is totally not fair.
That's why it's called grace. Next.
Ez a kegyelem, drága testvérek. Ez a helyettes áldozat, hogy Jézus Krisztus értünk, helyettünk és miattunk halt meg, és ő lesz az, aki majd erre a virtuális mérlegre oda fog állni, azaz az atya és közém oda fog majd állni, és az atya így lát bennünket Jézus Krisztuson keresztül. Amen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk azért, hogy te csendesítsd el a szívünket, és add, Urunk, hogy valóban ebben a böjti időszakban rá tudjunk hangolódni, be tudjunk mosakodni, figyelhessünk a nagyheti eseményekre, mindarra, ami értünk történt. Amen.